Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben odalépett Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, éppen úgy elvesztek ti is, mindannyian. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony, és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is, mindannyian. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlejében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: ide járok 3 év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén, körül ásom és megtrágyázom, hát ha terem majd jövőre, ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez a mai evangéliumi szakasz nagyon elgondolkodható, szokatlanul elgondolkodható, hogy első látásra nem is könnyen igazodunk el benne. Az is érdekes benne, hogy ezt az evangéliumi szöveget csak Szent Lukács könyvében olvassuk, a többi evangélistának az írásában hiába keresnénk. Nem azt jelenti ez, hogy nem Jézus mondta volna, hanem azt, hogy olyan része ez a keresztény hagyománynak, aminek a lejegyzésétől a többiek talán egy kicsit tartózkodtak, mert maguk is érezhették, hogy ez nem olyan könnyen értelmezhető, ez a hagyomány. Miről is van szó? Először Jézushoz fordulnak az emberek egy olyan hírrel, ami akkoriban úgy nyilván mindenkinek a tudtára jutott, amiről az emberek beszéltek, mert egy döbbenetes eseményként tartották számon. Azt mondja itt a szöveg, hogy Pilátus a néhány galileainak a vérét az áldozat vérével vegyítette. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valami a templomban történt. A jeruzsálemi templomban, ahol az áldozatokat beszokták mutatni az Istennek, és az áldozatot bemutatott állatoknak a vérét ottan kicsordították az oltár előtt, és attól, hát, hogy úgy mondjam, iszamos volt a templomnak a padlózata. És most ott a templomban, ugyanebben a templomban emberek vérét is ontják, mégpedig Pilátus parancsára. Pilátus úgy látszik, hogy félt ezektől a galileaiaktól, mert ezek valami tüntető szándékkal, valami lázadó indulattal gyűltek ott össze Jeruzsálembe, és talán a templomban is jelét adták ennek az ő lázadó kedvüknek. És akkor Pilátus nem volt ott személyesen, de rendelkezett, és azok a rendőrök vagy fogdmegek, akik az ő szavára hallgattak, azért, hogy vérbe folytsák ezt a lázadó kedvet, hát ott a templomban lekaszabolták ezeket a galileaiakat. És a vérük az áldozat vérével keveredett. Hát a templom nem a megtorlásoknak a helye, nem is a lázadásoké, és olyan megrendítő, hogy ottan most vér folyt, és azok elgondolkodtak az emberek ezen, hogy hát ez nem történhet az Isten tudta nélkül, és akkor ezek a galileaiak csak valami nagy gazságot tettek, vagy akartak tenni, vagy valami, és nem csak Pilátus hát kerekedett fölébük, hanem valami módon az Isten is úgy le akarta, hogy ezek ottan ilyen ünnepélyes módon áldozattá váljanak, vagy meghalljanak. Ezekről beszéltek az emberek. És ennek a hírével mentek Jézus elé, hogy te mit szólsz ehhez. És akkor Jézus megtoldotta ezt a történetet egy másik hasonló történettel, hogy itt Jeruzsálem környékén pedig nem Pilátus parancsára halt meg néhány ember, de szintén nem olyan régen meghaltak emberek, váratlanul a Siloé torony rájuk dőlt. Hát talán javították ezt a tornyot, talán valamiképpen restaurálták, ügyetlenek voltak ott közben, vagy valami nagy vihar tört ki éppen akkor, amikor vele bajoskodtak, és ez az egyébként is nyilván megrokkant torony egyszer csak összedült, és maga alá temetett 18 munkást. Ennek a híre is bejárta nyilván a várost, ennek az emléke is élt az emberekben. És akkor Jézus azt mondta, hogy nem azért haltak meg ezek az emberek, mert különösen rászolgáltak arra, hogy az Isten most nyakon csípje őket, és azután látványosan megbüntesse őket. Mindannyian, akármelyikünk méltó volna arra, hogy most itt meghalljunk. És ezeknek az embereknek a halála híre, ez nem azzal kell, hogy bennünket késztessen, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy miért is van az, hogy az egyik ember korábban hal meg, a másik ember későbben, hanem azon kell elgondolkodnunk, hogy mikor egymás halálának a hírét halljuk, akkor mindannyian szálljunk magunkba, és mondjuk azt, hogy én is rászolgáltam volna arra, hogy ez a betegség utolérje, hogy ez a katasztrófa engem pusztítson el, és ne határolódjam el a másiktól azzal, hogy bizonyára ez valami titkos gazságot követett el, valami nagy rosszat követett el, azért érte utol az Isten halagja, de bezzeg én, hát én itten, azért élek vígan, mert tiszta vagyok és fedhetetlen. Nem. Mindannyian, igenis, elgondolkodunk, akkor rájövünk arra, hogy bizony nem volna igazságtalan, hogyha az Isten minket is egyszer csak számon kérne és maga elé állítana. És a többiek elvesztén nem kell így gondolkodnunk amiatt, hogy biztosan megérdemelték, hanem megrendülve kell arra gondolnunk, hogy bármikor minket is egy ilyesfajta dolog utolérhet. És milyen érdekes, talán itt a magyar fordítás, hát nem rossz, csak jobb is lehetne, azt mondja itt a fordításban kétszer is Jézus, mint egy ilyen refrén visszatér itt a két kis történetnek a végén az ő mondása, hogy ha nem tartotok bűnbánatot, éppen így elvesztek ti is mindannyian. Ez egy kicsit ügyetlen ez a fordítás, mert részben talán nem bűnbánatnak kellene fordítani ezt a görög szót, hanem azt kellene inkább mondani, hogy ha nem tértek meg. Nem biztos, hogy nekünk olyan nagyon súlyos bűneink vannak. Nem biztos, hogy tényleg, hát nem tudom én, mindannyian roskadozunk a súlyos bűnöknek a terhe alatt. De az biztos, hogy mindnyájunkra ráfér a megtérés. Mi az a megtérés? Nem csak bűnbánatot jelent, hanem azt jelenti, hogy elevenebb figyelemmel odafordulunk az Istenhez. És azután gondolunk arra, hogy ő az életünk gazdája. Gondolunk arra, hogy egészen rá kell bíznunk magunkat, hogy egészen nem csak a törvényét kellene megtartanunk, hanem a tetszését kellene keresnünk. hogy úgy éljünk, úgy beszéljünk, úgy gondolkodjunk, ahogyan ő szeretné. És akkor nyugodt lélekkel fogadhatnánk akár a halált is. És akkor talán nem is azt kéne mondani, hogy ha nem tartotok bűnbánatot, vagy ha nem tértek meg, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan, hanem talán úgy kellene fordítani, hogy épp úgy vesztek el ti is mindnyájan, mint ezek az emberek, akikre bizonnyal váratlanul szakadt rá a halál. Ha az ember megtér, akkor lehet, hogy emberi szemmel nézve váratlanul hal meg, egy buta véletlen, vagy egy baleset folytán, de mégsem éri váratlanul a halál, mert akkor naponta abban a gondolatban él, hogy lehet, hogy ez a napom az utolsó, vagy lehet, hogy most szólít magához az Úristen, és élni is szívesen élek itt a földön, de hozzá is szívesen hazatérek, hogyha ezt ő úgy látja jónak. A megtérés valami ilyesmit jelent. Van egy gyönyörű példája ennek a Bibliában, Szent Pál apostol, amikor fogságban volt, akkor levelet írt a Filippi belieknek, és azt mondta, hogy hát a bírák fognak ítéletet mondani rajtam, és úgy látom, hogy nem lehetetlen, hogy bizony halálra ítélnek engem, és nem fognak kiengedni ebből a börtönből. De azért nem félek, mert a halál az nekem nyereség, hiszen akkor közelebb kerülök ahhoz a Jézushoz, akinek a hitében most is élek. Szeretnék élni, szeretnék folytatni a szolgálatomat, de ha az Úristen úgy intézi, hogy hazatérjek Jézushoz, akkor nyugodt lélekkel fogadom ezt a döntést is. Lám, valami ilyesmiről szól Jézusnak ez a két megjegyzése, amit hozzáfűzött ezeknek az embereknek a sorsához. Ne firtassuk, miért dönt úgy az Isten, hogy most ezt, most azt magához szólítja. Ne firtassuk, hogy miért csinál ilyen vagy olyan, vagy enged ilyen-olyan baleseteket megtörténni, vagy gazságokat. Nem a mi dolgunk, hogy ezt firtassuk. Ne gondoljuk azt ő helyette, hogy ezek az emberek biztos megérdemelték, hogy magukhoz szólítsa őket. Hát inkább gondoljunk arra, hogy minket is bármikor magához szólíthat, és úgy kell élnünk, hogy ez a szólítás ne érjen váratlanul. És úgy kell élnünk, hogy szívesen szolgáljuk Jézust itt az életben is, ha engedi, hogy holnap is fölkeljünk, és holnap is újrakezdjük a munkánkat, meg az életünket, de szívesen fogadjuk azt is, ha magához szólít bennünket. És milyen érdekes a harmadik jézusi megnyilatkozás, amelyik valahogy kiegészíti ezt a kettőt, kicsit, mintha vitába is szállna velük, vagy az egyoldalúságukat feloldaná. Itt a harmadik részlet az Jézusnak egy példabeszéde. Erről a fügefáról szól. A régi zsidók nem nagyon használtak a szőlőben karót, hanem a szőlőbe gyümölcsfákat ültettek, és a szőlő vessző arra futott föl. És azt nem kellett lemetszeni mindig tövig, mert ott télen sincsenek fagyok, és a szőlő vesszők azok nem fagynak el, úgyhogy ha felfutnak egyszer a gyümölcsfára, akkor egyre inkább ott a növekednek, és akkor a gyümölcsfa látja el a karónak a szerepét is. Magasra, olyan lugasszerűen fölfuttatják rá a szőlőt. De a szőlős gazda mégis igyekszik kihasználni a földnek a termékenységét, és olyan gyümölcsfát ültet, ami nem csak karónak jó, hanem gyümölcsöt is terem. És ha nem terem, hát akkor azt mondja, hogy vágjuk ki, és ültessünk egy másikat helyette. Milyen érdekes ez, mintha az Isten mégis úgy egyenként mustrálgatná az embereket, mustrálgatna minket, és azután döntene rólunk. És igenis van lehet egy ilyen helyzet, amikor az Isten nem is azt mondja, hogy sok rosszat tett ez az ember, hanem azt mondja, hogy olyan meddő, olyan gyümölcstelen, és akkor elege van belőlünk. És azt mondja, hogy ültessünk egy másikat, egy jobb fát ennek az embernek a helyére. És akkor oda jön ez a vincellér, és szót emel a fa érdekében, és azt mondja, hogy várj még egy kicsit, megásom, megkapálom a környékét, megtrágyázom, hát ha jövőre majd termőre fordul. Ha nem, akkor kivághatod. És ennek a történetnek meg az a tanúsága, hogy talán az életünknek azt a helyzetét, hogy az Úristen úgy látszik, mégis tovább éltet minket. Hát ezt így fogadhatnánk, hogy kaptunk még egy év haladékot, hogy kaptunk még egy kis időt arra, hogy megmutassuk, hogy tudunk mi jobbak is lenni. És akkor szedjük egy kicsit össze magunkat, és ez a megtérés, ez ne bűn, megint ne föltétlenül bűnbánatot jelentsen, de legalább egy kis ilyen elszánást vagy igyekezetet. Nem is föltétlenül több erőt kellene kifejtenünk, hanem lehet, hogy több figyelmességgel kellene az Úristen kegyelmével együtt működnünk, azért, hogy csak ugyan gyümölcsöt termő tudjon lenni az életünk. A gyümölcsöket nem a gyümölcsfa tervezi meg, hanem azokat az Isten adja az ágaira. De azért a gyümölcsfának is meg kell tennie mindent, hogy ne utasítsa el, amire az Isten segíti őt, hanem engedje, hogy az Isten tervei benne valóra váljanak, általa valóra váljanak. Azért kapunk haladékot az Istentől az életünkbe, hogy több termést hozzunk. És akkor azon kell lennünk, hogy ezt megháláljuk, nem türelmetlennek kell lenni, vagy bosszusnak, hogy még egy évet kell élnem, vagy még újra itten feladatokat szán nekem az Isten, ahelyett, hogy dédelgetne engem. Hát feladatokat szán, de hát azzal tüntet ki, hogy igenis, még mindig várok tőle gyümölcsöt, és jobbat várok, mint amilyet eddig termettél. És ezt észre kell venni, és örülni kell ennek, és kérni kell az Úristent, hogy segítsen csak ugyan, hogy a tervének ne álljunk útjába, hanem az valóban beteljesedjék bennünk. És az a vincellér, aki itt szerepel a példabeszédben, talán maga Jézus, aki úgy személyesen szót emel értünk, és azt mondja, hogy majd én segítem ezt az embert a kegyelmemmel abban, hogy több termést hozzon. Még arra is gondolatunk, hogy talán a saját helyünket ebben a példabeszédben nem csak ott kell keresnünk, hogy a fa jelképez bennünket, hanem esetleg mi is játszhatjuk néha ennek a vincellérnek a szerepét, akkor, amikor a barátainkért szót emelünk az Isten előtt, hogy egy kicsit hagyja még, itten megbetegedett az egyik, vagy bajba került a másik, és akkor fohászkodunk érte, hogy hagyja még itt egy évig, hogy hát ha nagyobb gyümölcsöt terem még, és azután akkor nyugodtabban hajtja a fejét később az Isten ölébe, hogyha annak az ideje eljön. Valami ilyesmi szerepünk is lehet, hogy szót emeljünk egymásért, és akkor, hogyha így imádkozunk azokért, akiket szeretünk, akiknek az életére aggódunk, akkor talán az is dolgunk, hogy ezt is mondjuk, hogy segíteni is fogunk neki abban, hogy gyümölcsre forduljon. Teszünk valamit azért, nem csak a szavunkkal biztatjuk, hanem mellé állunk, bátorítjuk, kedvet öntünk bele, tanácsot adunk neki, segítséget nyújtunk neki ahhoz, hogy csak ugyan fölismerje, mit vár tőle az Isten, és csak ugyan megtegye. Kedves testvérek, talán ilyesféle üzenetekkel fordul hozzánk ez az evangéliumi szakasz, itt a nagyböjtnek a közepetáján. Figyeljünk rá, és figyeljünk az Úristenre, aki ilyen sokféle módon biztat, bátorít bennünket a jóra, és azután kérjük, hogy ha már a szavával így eléri a lelkiismeretünket, és megmozdít benne valamit, hát a kegyelmével segítsen, hogy amit jónak látunk, annak érdekében tenni is tudjunk egyet mást, és azután csak ugyan megtérjünk hozzá ezekben a napokban, és csak ugyan tudjunk gyümölcsöt teremni ebben az évben, ezekben az években, amikben még élted bennünket itt a Földön. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunk.